mozzanatai, azok üzenetet is hordoznak. Na most ebből azt akarom kihangsúlyozni, hogy mindnyájan többé-kevésbé fel vagyunk készülve az életünk irányítására, az életünknek a vállalására, de mindnyájan valamilyen szempontból hiányt szenvedünk. Szükségünk van a szüleinkre, utána szükségünk van a tanárainkra, munkatársakra, az egész környezetünkre, társadalmunkra, és ebben ad nekünk feladatot, példát Jézus Krisztus szemében az Úristen. Tehát egymásra vagyunk bízva, hogy kapcsolatból formálódik és alakul az életünknek az értéke, a személyes értéke, és hát ez a másik, amit idén nagyon sokszor hangsúlyozok, hogy az Úristen által elgondolt emberi méltóságot megéljük, és emberré váljunk. Tehát ezt is mindjárt hozzá kapcsolom, hogy a bibliai történetnek a hátterében ott van egy üzenet, egy jelet kapunk az Úristentől, hogy velünk az Isten, aki emberré lett, és vállalja a mi sorsunkat, de valami végtelen nagy szeretettel vesz körül.
Püspök úr, ezek áldott szavak voltak így az ünnepben. Én azt is érzékeltem belőle, hogy aki hitben jár, az fényt hordoz magában, amikor említette, hogy egymásra vagyunk bízva, tehát akiben fény van, fényesség, aki vállalja a hitet, próbál vagy tud ezt szerint élni. Mi a mai műsorunknak a mottojául ezt a gondolatot választottuk, hogy történt pedig azokban a napokban. Tehát, hogy mik is történnek mondjuk akkor, és mi is történik most 2025 évvel később. De most az önszavain keresztül éreztem meg azt, hogy ebben a 2025 évben, amire én kerestem a választ, hogy a Lukács evangéliumától az idei karácsonyig eltelt időszakban, nekem az önszavaiból áradt a válasz, hogy a hit az akkor megtalált, felébresztett, és azóta tanult hitünk, amit a kereszténység által Krisztus születésével kaptunk, vagy legalábbis ezt gondolom. De ennek a műsornak az aktualitásaként azt választottuk, hogy történt pedig azokban a napokban, és hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy történik pedig ezekben a napokban. Egyáltalán 2025 évvel később össze lehet hasonlítani ezeket? Ha mi krónikát írhatnánk.
Igen.
Naplót erről.
Igen. Nagyon fontos ez a mondat, és hát ugye ez nyilván azt jelenti, hogy amiből ki is indultam, hogy az ünnep mindig egy adott környezetben érint meg bennünket, és ad esélyt, hogy a hitünkben egyre mélyebb igazságokat, fogócokat találjunk. Most az idei karácsonyi készületünkben, ami nagyon foglalkoztat, hogy az emberi kapcsolatainkkal baj van. Éppen most ezekben a napokban többször szóba került az új Nobel-díjasunk, Rasznaorcai László, és hát ugye a beszélgetésekből ez előkerül, hogy ez a írónk, akire hát büszkén tekintünk a Nobel-díj miatt, szembesít bennünket, ami az írásaiban, hát amennyit legalábbis ismerek belőle, ami jelen életünknek a fájdalmával, torzulásával, hogy elszakadunk egymástól. De nem csak, hogy elszakadunk egymástól, hanem mai magyar társadalomban szinte tapintható a szembenállás, a bizalmatlanság, az előítélet, a közbeszéd torzulásáról nem is beszélve. Tehát amikor most karácsonyra készülünk, én mindenkivel, akivel beszélek, mindenhol megemlítem, hogy nekünk kell a saját közvetlen környezetünkben gyógyítani a mai társadalmunknak elidegenedését, vagy pontosabban szembenállását. És azért hangsúlyoztam az előbb is, hogy mindnyájan adottságokkal érkezünk, személyes adottságokkal, amiben benne van a hiány. Éppen a napokban idézte valaki Albert Schweitzernek egy remek gondolatát, ami így szól, hogy a társadalmunkban, és hát ezt ő mondta a múlt században, leginkább hiányoznak azok az emberek, akik észreveszik mások hiányát. Nagyon megfogott ez a gondolat, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindnyájan rászorulunk arra, akár a életkörülményeink szempontjából segítünk egymáson, tehát valami hiányos emberünk, de talán még inkább az idei karácsonykor arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy hiányzik a személyi érettségünk, ami éppen azt jelenti, hogy el tudjuk fogadni a másik ember gondolkodásmódját, látásmódját. Sokszor szoktam ezt hangsúlyozni, amikor véleményt mondok bármiről, kereskedelem helyzetéről, közlekedésről, hát óvatosan mondom a világhelyzet politikai alakulásáról, hogy én így látom. Nekem ez a véleményem. Csak azért szeretem hangsúlyozni, hogy a másikat is tulajdonképpen provokáljam, hogy neki van-e egyéni véleménye, van-e egyéni értékrendje, vagy pedig csak ő is mások után mond vélemény, és belesodródik egy ilyen, hát amit szomorúan szoktunk mondani, árokásási őrületbe. Én így látom. És akkor ebben az is benne van, és ennyit várnék el mindenkitől, hogy mindenki hallgassa meg engem, hogy én így látom, de ott van benne az a ki nem mondott elvárásom, hogy ő is mondja el a saját véleményét, és én is meghallgatom őt. Közelítünk. És hát egy karácsony ünnepéhez kapcsolnám ezt, hogy senki nem rendelkezik tökéletes világlátással. Szükségünk van egymásra, mindenki más-más oldalról látja ugyanazokat a jelenségeket, eseményeket. Ha együtt a párbeszéd kultúrájával tudnánk együtt közelíteni világlátáshoz. Napokban beszélgettem valakivel a Kopernikusnak a felfedezéséről, aki hát ugyanazt látta, mint a többi ember, hogy reggel följön a nap, meg este lenyugszik a nap, meg csillagok, meg hold, és addig-addig gondolkozott, mert valami nem stimmelt. És rájött arra, hogy egészen más olvasata van az életünknek, mint ahogy első pillanatról látjuk. De most ez vonatkozik a mindennapi életünkre, a családi környezetünkre, hát a munkahelyi felelősségünkre, egyáltalán a jövőképünkre. Szükségünk van egymásra, és hát amikor Jézus Krisztus születését ünnepeljük, akkor éppen ezt a isteni látásmódot próbáljuk megsejteni, hogy itt többről van szó, mint hogy csak egy pár évtizedig valahogy eléljük az életünket. És azért hangsúlyoztam az előbb is, hogy emberré válni az emberi kapcsolataink révén, és ez a legfontosabb, hogy mit tudunk egymásért tenni. És azért mondtam azt, hogy elsősorban a gondolkodásmódunkban van szükségünk arra, hogy legyen önálló véleményünk, legyen kialakult értékrendünk, hogy ne fodorjon el bennünket hát ez a sajnos egyre durvulóbb közbeszéd meg közélet. Tehát esélyt kapunk a karácsonyban, tehát ilyen gondolatok vibrálnak hogy bennem.
Püspök úr, nagyon szépen köszönöm, és akkor lett ebben egy ilyen modernkori hajónapló evangélium egy jegyzet. Történik pedig ezekben a napokban Krisztus születése után 2025 évvel.
Igen. Nagyon köszönöm ezt a fölvezetést, ez nagyon tetszik.
Én is köszönöm, Püspök úr, velünk volt, és áldott karácsonyt kívánok.
Áldott karácsonyt,
köszönöm szépen. Viszont hallásra. Dr. Bernik Rost hallották, nyugalmazott Püspök volt az adás vendége.
Csillagokból húszítál, az utcákon már senki se jár. A világ megpihen már.
Történt pedig azokban az időkben.
A Civil Rádió karácsony délutáni magazin műsora. 2025. december 25.
A négy gyertya meséje. Felolvassa Botlék Zsuzsa. Egy szobában négy gyertya égett csendben. Olyan nagy volt a nyugalom, hogy hallani lehetett, miről beszélgetnek. Az első gyertya megszólalt. Én a béke vagyok. Az emberek nem vigyáznak rám, nem becsülnek meg. Úgy érzem, nincs értelme tovább égnem. Ezzel a lángja lassan kialudt. A második gyertya így szólt. Én a hit vagyok. Sokak számára már nem vagyok fontos. Nem hisznek semmiben, ezért nekem sincs miért világítanom. És ő is kialudt. A harmadik gyertya szomorúan mondta, én a szeretet vagyok. Az emberek elfelejtettek szeretni, nem törődnek egymással. Nincs erőm tovább égni. Az ő lángja is elaludt. Ekkor belépett a szobába egy kis gyermek. Körülnézett, és meglátta a három kialudt gyertyát. Megijedt és sírni kezdett. Miért nem égtek? Nektek kellett volna világítanotok. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya, még halványan, de kitartóan. Ne félj, amíg én égek, újra meg lehet gyújtani a többieket. Én a remény vagyok. A gyermek mosolyogva meggyújtotta a béke, a hit és a szeretet gyertyáját. És a szoba újra világos lett.
Történt pedig azokban az időkben. Mai műsorunknak ez a mottója, és a most következő percekben egy olyan vendég érkezik hozzánk, akivel pedig nagyon sok minden történt azokban az időkben. A vonal másik végén Pajor Tamás, dalszerző, énekes, költő, producer, prédikátor, és a legfrissebb szakmája metafizikai munkás. Köszöntöm a Civil Rádióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
A mai műsorunk a karácsony jegyében készül, ezért azt hiszem kezdjük ezt a beszélgetést egy különleges témával. Hallgatók közül nem biztos, hogy mindenki tudja, de vendégünk kamaszkora szélsőségek közt csapongó, kábítószerrel is terhelt időszak volt. 1980-ban megalapította a magyarországi zenei élet első punk zenekarát, a Neurotikot. Erről a korszakról az édesapja úgy fogalmaz, forrongó, ellenálló állapotban élte életét. Kereste az ellenállást, a kirobbanás, a kiszakadás lehetőségét. A folyamat olyan körbevitte, amelynek tagjai közül sajnos sokan már nem élnek. Ő maga pedig úgy fogalmaz, egy olyan világban kezdtem hinni, ami gyökeresen szemben állt az általam akkor már egyre inkább lenézett polgári életvitellel, amibe beleszülettem, és aminek az értékrendjét követnem kellett volna. Felmenőim jómódú zsidó kiskereskedők voltak a második világháborúig, a szüleim felépítettek egy kispolgári életszínvonalat, MTK meccs, zsinagóga és a civil kádári millió, amiben mindenkinek az élete telt. Tamás, engem az érdekelne, hogy ebben a millióben az időben 1979-80-ban. Ott vagy 16-17 évesen a lázadó éneddel, és jön a karácsony, ami egy igazi polgári ünnep. Ezt az ellentmondást hogy oldotta fel? Hogy telt neked egy karácsony ebben a millióben?
Ilyen miniatűr ellentmondások lennének az életben, akkor mindenki kisimultan és harmonikusan tudna élni az életét. És az emberi élet paradoxonjai számtalanok és olyan mértékű, feloldhatatlan ellentétek és a kettő közötti feszültségben telik a földi élet, hogy ezt nem mindenki ide elviselni. Most, hogy egyáltalán mit tartunk ünnepnek, mit tartunk zsidóságnak, mit tartunk kereszténységnek, ezek mind olyan fogalmak, olyan fontos és óriási hatású és nagy konnotációval, szöveg tengerrel beágyazott fogalmak, hogy hosszú-hosszú kifejtést igényelne mindegyik, hogy ne értsük félre. Na, azt hiszük,
hogy hát ez triviális keresztény, persze tudom, hogy mit jelent zsidó, tudom, hogy mit jelent, de aztán általában az derült ki, mint ami Szokratész dialógus is, amelynek mindig az volt a konklúziója, hogy jött a beszélgetőtárs egy állítással, amelyről meg volt győződve. Szokratész általában kimozgatta ebből az állításból, és a beszélgetés végére az derült, hogy sem a vitapartner, sem maga Szokratész valójában semmit nem tud. Én azt hiszem, hogy attól függetlenül, hogy ez a csodálatos és eredeti gondolat a hellén világból jön, nagyon szinergisztus a Bibliával, mert igazából amit tudunk, ahogy mondja Pál apostol, töredékes, mulandó és nagyon pici. Van egy híres pszichológiai tétel, a Dunning-Kruger tétel, amely azt mondja, hogy minél kevesebbet tud valaki, annál inkább pici, hogy sokat tud, mert a tudását, ha egy körként képzeljük el, akkor az kis felületen érintkezik a nem tudás világával. Azonban ahogy tágul a tudása, úgy döbben rá arra, hogy a nem tudása az mindig sokkal nagyobb lesz. Ebből fakadóan valamiért tényleg értő emberek azok alázatosak, persze, hogyha nem valamilyen személyiség zavarral küzdenek. És ebből fakadóan, hát az élet az egy nagy tanítómester, de nem mindig tudjuk, hogy mire tanít meg. Mindenesetre visszatérve az alapkérdéshez, a karácsony nincs benne a biblikus ünnepkörben, ettől még persze helyén való megünnepelni, de nincs, nem része a bibliai ünnepeknek, azt azért rögzítsük. És a másik, amit megfeledkezni, hogy a dátum az inkább a téli napi egyenlőséghez kötődik, ami ugye már inkább egy a pogány eredeti ünnepek világát idézi meg. Ergo természetesen kulturális idegződésként nagyszerű, hogyha olyan tartalommal töltődik, amely legalább egy kicsit emlékezheti az embereket a megváltóra, de hát azért annyira ne ringassuk magunkat illúzióba, hogy ez tömegeket jellemez. Ebben a konzumerizált fogyasztói hömpölygésben, amiket a plázától plázáig való vásárlás folyamatai jellemeznek inkább, mint sem bármilyen meditatív elmélyülés.
Ezek a gondolatok, ezek a gyönyörű gondolatok, mennyi idő kell ahhoz, hogy ezek a gondolatok megfogalmazódjanak egy emberben? Ugye azt tudjuk a régebbi interjúkból, hogy 18 éves korodban vetted kezedbe és olvastad el először az Új Szövetséget. Akkor már megérintettek ezek az érzések?
Hát az érzések feltétlenül, de nyilván, ahogy az ember halad előre az időben, úgy érik és pontosodik benne az élet lényegének a felismerése jó esetben, vagy legalábbis az ahhoz való közelítés. Van olyan definíciója is a művészetnek, hogy általában mindenki ugyanazt az alkotást reprodukálja egy életen át, csak egyre tökéletesebben, ez sem áll távol a valóságtól, és nem csak a műalkotások tekintetében, hanem valamiért vagyunk, és ebből a szubjektumból, ebből a speciális, senki másra nem jellemző egyedi észlelésből, és ennek a valósággal való találkozásából bontakozik ki egy világlátás, amely jó esetben csiszolódik, letisztul, precízebbé válik, rossz esetben túlontúl elkezd hasonlítani valaki máséra. Ez akkor történik meg, amikor az ember nem mer önmaga lenni, bár ma tulajdonképpen egy olyan pseudo-individualista társadalomban élünk, amely túlontúl hangoztatja, hogy legyél önmagad, az legyél, aki vagy ne félj azt, hogy... De mégis talán pont ez a hisztérikus merchandiser értékesítői felkiáltás, szlogennéz ülettet, kereskedelmi szólásmondás jelzi azt, hogy azért van ez, erre szükség, mert annyira tömegemberré tesz minket szinte minden, ami környezetünkben van. Mert a nagy hatalmak erőterében meghajlik az emberi személyiség, ez egyik. A másik pedig, hogy van a történelemnek egy ilyen alátállás, egy ilyen regressziója szerintem, ami, mert van progresszió is, tehát haladása is van, de ebben az épülésben veszítjük egyébként az életerőt, az életkedvet, az erkölcsöt, meg nagyon sok fontos dolgot. És megőrizzük a felső szintünket, a maguk szintünk magját, akkor viszont a felismerésünk egyre fontosodik. Példabeszédben Salamon például azt írja, hogy az igaz ember útja az olyan, mint a hajnal világosság. Minél tovább halad, annál világosabb egészen a delelőink.
Ez a meghajlik a személyiség, ezt én följegyeztem magamnak, ugye az előbb ezt mondtad, meghajlik a személyiség. Az érdekelne engem, hogy ezek a fajta gondolatok, amik ugye gyűltek benned, ezek hozzájárultak ahhoz, hogy végül is elvállaltad Xanthus János filmjét?
Ahhoz még nem ez járult hozzá. Körülbelül 40 évvel ezelőtti eseményről beszélünk. Ahhoz egyszerűen a ifjonti hív, a szereplésvágy, az exhibicionizmus, meg a bennem akkor is felgyűlő közlés vágy és dalok és versek járultak hozzá. Amúgy ez most is bennem van, nyilván egy talán gazdagabb és leilletedettebb formában.
Igen, azt azért még mondjuk el, hogy amiről beszéltünk, Xanthus János Rocktérítő című filmje, amit 25 éves korodban forgattatok, ha jól számolom itt az éveket, és ugye a forgatás közben, ugye ahogy ha jól olvastam, volt egy fél éves forgatási szünet.
Hát igen, 23 volt, amikor elindult, és 24, amikor megjelent a film, igen.
És ugye a forgatás közben volt egy pár hetes szünet, pénzhiány miatt leállt a forgatás, és ebben a szünetben történt a te találkozásod.
Igen. Igen, és ebben a filmszünetben történt az, hogy én hallottam a gyülekezetről, hogy akkor egy ilyen underground karizmatikus közösség volt, pár száz fővel, és oda elmentem, és ott tényleg nagy Isten élmények sorozatában volt részem, és ez sorsfordító erővel bírt, és azóta is ezen az úton járok, de ez az út is gazdagodik, és érettebbé válik, és ennek megfelelően bizonyos elemei módosulnak, nem a lényege, hanem a formája, vagy az aktuális megélési módja. Ez alatt azt értem, amely talán az engem követő figyelem már detektálhatott az elmúlt egy-két évben jelesül, hogy ezért egy prominense voltam a gyülekezetnek, amelyetben nagyjá lett, mondjuk úgy, hogy egy népegyház lesz belőle. De a világnézetünk sok tekintetben a politikai, kulturális megközelítésünk erőteljesen szétágazott a gyülekezet vezetésével, és ezért én hát mondjuk úgy, hogy kibeszéltem ebből a kánomból, és végsősorban ennek az lett az eredménye, hogy fellettem függesztve ebből az állásból, de én ezt egyáltalán nem bánom, mert hogy szerintem ez így kerek, hogyha az ember nem tud egyetérteni bizonyos alapvető fontosságú dolgokkal, akkor nem szabad, hogy eljárta a biológiai ott létével az egyetértést.
Tehát az ember hitét egyébként sem lehet felfüggeszteni.
Igen, igen.
Egyszer valahol azt olvastam, hogy ma hívőként erkölcsi kritikával illetted, vagy illeted a saját neurotik béli pályafutásodat, és kvártolódsz korábbi életviteletől. ez így van? És így van még ma is? Vagy ez a fajta változás, ezek az apró kis finom hangolások?
Nem, én a neurotik korszakot lezártam, és azt nem fogom újra kezdeni. Nagyon sokan megkörnyékeztek ezzel, különösen most ezután a változás után, de én oda nem megyek vissza, ahonnan eljöttem, ez egyértelmű. Azt, hogy a neurotik brendet azóta is felhasználták sokan, és a jelenben is, a jövőben is fogják használni. Az ehhez való viszonyom, az nyilván ennyi év távlatából, mint egy ilyen kulturális ikon, egy olyan brand, ami nagyon sokakra hatott, az annyiban megváltozott, hogy már annyira idegenedtem ettől, hogy nem okoz bennem olyan érzelmi hullámzást, hanem úgy szok ránézni, mint egy múzeumi tárgya. De én akkor nem fogom ezt az átlóra tűzni.
Megelőzted a következő kérdésemet. A neurotik után egy demógyűjtemény maradt, kvázi hangzóanyagként, néhány dalnak a demo felvétele. Én azért rákérdeztem volna, hogy pusztán azért, mert kulturális érték, nem merülhetne esetleg föl az, hogy ezeket a dalokat stúdió körülmények között 21. századi technikával följátszátok.
Te is rátapintottál a lényegre, de én erről nem mondhatok semmit. Vannak különböző típusú megkeresések felén, amelyek ilyen igény támasztanak, de én tevőlegesen ezekben sem fogok részleni, tehát nem fogom ezeket a dalokat előadni, de hogy milyen formációban fog ez esetleg napvilágot látni, ez most még legyen a jövő titka, mert erről én nem nyilatkozhatok, de vannak ilyen érdekes elgondolások, amelyek ezt újra ilyen nagyobb formátumban akarják majd ahogy újra gondolni.
Ezt azért én a magam részéről érdeklődéssel várom. Kicsit még beszéljünk arról, hogy neurotik után valójában az első punk zenekarnak nevezzük a magyar zene történetében.
Utána igazából egy ilyen slam poetry rap-szerű new wave zene lett inkább.
Igen, a mai füllel hallgatva ez nagyon messze van a punktól, tehát ezeket a dalokat meghallgatva már...
Az első korszaka volt, az volt, amikor a fölléptünk először, meg első pár fölépés 80-ban, 81-ben. Uh-huh. De utána ez átment valami meg.
Viszont az tagadhatatlan, hogy az első magyar punkzenekar után az Ámen az első úgynevezett keresztény rock vagy keresztény popzenekar volt Magyarországon.
Hát igen, igen, ez így van.
Tehát te egy ilyen műfajteremtő zenész vagy. Nyilván te nem érezted úgy, mert benne voltál, hogy nem érezted erősnek